nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Na, az van, hogy most már úgy néz ki, hogy konkrét számok is vannak a tekintetben, hogy mennyi pénzt bukhatunk az EU közös kasszából. Weinhard Attilával, a Portfolio.hu elemzőjével térünk vissza erre a témára. Szia, jó reggelt!
Szerbusz, jó reggelt, köszöntelek és a hallgatókat is.
Na, hogy néz ez most ki a következő EU-s közös költségvetésből 21-27 között? Mekkora hiány lehet a támogatásunkat illetően?
Ugye megpróbáltam most ezt már számszerűsíteni, hogy az elmúlt hetekben elég sok dokumentumot hozott nyilvánosságra az Európai Bizottság, és arra jutottam, hogy nagyjából 2400 milliárd forinttal kevesebb lehet az a forrás, amelyet a mostani ciklushoz képest majd 2020 után potenciálisan megkaphat a közös kasszából Magyarország, és ezzel párhuzamosan pedig nagyjából 1000 milliárd forinttal kell többet befizetnie ebbe a közös kasszába, úgymond tagállami hozzájárulás címén, mint ahogy a mostani ciklusban. És fontos, hogy ezek a ténylegesen összevethető számok, tehát mindegyiket az idei évi árszintek mellett számoltam ki, hogy ne bonyolítson a képbe az infláció, mert ugye az meg elfedi azokat a típusú változásokat, amelyek igazából számítanak. Tehát, hogyha ezeket összevetjük, akkor úgymond a nettó pénzáramlás, az a többletforrás, amellyel úgymond Magyarország majd gazdálkodhat, ennek a volumenet 3400 milliárd forint környékével csökkenhet a mostani ciklushoz képest, és nagyjából 21 milliárd euróra mérséklődhet majd az a nettó pénzügyi többlet, ez a nettó haszonélvezői státusz, amely ugye ennek a pénzáramlásnak az egyenlege, ez közel 7000 milliárd forint, tehát még mindig egy igen jelentős összegről beszélhetünk, amelyet nettóban várhatóan majd meg tud kapni az ország, de hogyha a változást nézzük, akkor ez pedig nagyjából egyharmados vágást jelent a mostani ciklushoz képest.
És akkor azt tegyük tisztelbe, hogy ez mindig fölmerül a hallgatókban is, hogy ez már az a bizonyos bünti kategória, mondjuk el, hogy nem, tehát ez kimondottan az országok eltérő fejlettségéből adódó átsúlyozás, most nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom, de hogy akkor ennek pontosan mi a háttere, azt is meséld el nekünk, légy szíves.
Az az igazság, hogy ez nem a büntetés kategória, sokan látják ebbe bele, vagy szeretnék belelátni, hogy most nyújtja be úgymond az Európai Bizottság a számlát az elmúlt évekbeli magyar vagy lengyel magatartásért, de ezek nem igazak. Én úgy látom, hogy erre nincsen konkrét jel, és nincsen olyan értelemben, nem lóg ki a lóláb azzal az érveléssel és számrendszerrel összefüggésben, amelyet az Európai Bizottság letett az asztalra. Én azt gondolom egyébként, ha valamilyen retorziót majd valóban foganatosítani is akar az Európai Bizottság például Magyarországgal szemben, az inkább abból eredhet, hogy ezt a jogállamisági kritériumot majd bevezetik, ha be tudják. És ugye ez azt jelenteni, hogy most beszéltünk azokról az összegekről, hogy mi várható, de hogyha a jogállamiság frontján valamilyen problémát érzékel az Európai Bizottság, akkor ezeket a pénzeket, amíg a problémákat meg nem oldjuk, addig ki se fizetik. És ugye ott lenne úgymond ez a számla benyújtás, hogyha valamiben nincs meg az összhang, vagy esetleg például az Európai Ügyészséggel, az Olaffal, vagy egyéb szervekkel nincs meg a kellő mértékű együttműködés, akkor mondhatja azt a bizottság, hogy ne is fizessünk egészen odáig, ameddig ezek a problémák nincsenek rendezve, és akkor úgymond anyagi értelemben ez egy tényleg nagyon kemény retorzió lenne. Ugye az a nagy kérdés, hogy ezek a feltételek mennyire lennének objektívek, vagy mennyire lennének bennük szubjektív elemek. Uh-huh. Erről viszont egyelőre még nincsenek további információk. Uh-huh.
De most tehát nem erről beszélünk, hanem a jövőről, tehát a következő ciklusról volt szó, és amikor legutóbb beszéltünk, akkor azért azt is jelezted, hogy azért ez még mozog, tehát itt még ebben várható változás. Miért, illetve mi ennek a háttere?
Ugye most ugye gyakorlatilag az Európai Bizottság egy több hetes folyamat során csak azt tette ki az asztalra, hogy ő hogyan látja megvalósíthatónak a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetési ciklusnak a bevételi és a kiadási oldalát. Mindazon szempontok mentén, amelyek felmerültek itt az utóbbi évek során. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye a Brexit az bejön a képbe, ugye az egy költségvetési lyukat üt. Aztán persze ugye vannak egyéb új célok, amelyekre forrásokat kell találni, például a menekültválság, a klímavédelem, tehát hogy ezek a mind-mind feszítő keretek mentén, hogy a bizottság hogyan látja, hogy mit lehetne megoldani, és hogyan kellene ehhez a tagállamok kasszáját igazítani, faragni, vágni, vagy esetleg növelni. Ilyenre is van egyébként példa, de hogy összességében ez most a kiinduló alap, tehát innentől kezdve most már a tagállamok szakértői delegációinak van miről konkrétan beszélni, tehát mostantól indulnak az egyeztetések. Én azt gondolom, hogy természetesen arra a magyar félnek is kell erőfeszítést tennie, és abban biztos vagyok, hogy fog is tenni, hogy ez a változás ez kisebb legyen, de azért vannak kételjeim, hogy ebben mekkora a mozgástér. Tehát, hogy konkrét legyek, ugye most nagyjából 33%-os reál értelemben az a forrásvágás, amely így minden téren kinéz Magyarországnak. Ugye a legfontosabb két kassa az agrár és a felzárkóztatási kassa, ott ugye 24%-os jelen állás szerint a csökkenésnek a mértéke, és én azt gondolom, hogy ezekben a kasszákban fog majd a magyar kormány nagyon komoly tárgyalási nyomást kifejteni, hogy ez a 24% azért ezt csökkenjen, mondjuk 20%-15% környékére, és így viszont, ha ez sikeres lesz, akkor ugye ilyen értelemben a teljes kassza, amelyet majd potenciálisan meg tudunk szerezni, ebből a közös költségvetésből, akkor az mégsem fog azért ilyen jelentősen csökkenni. Vannak egyébként erre utalóan remények, hogy itt valamit sikerül elérni. Az egyik például az, hogy azért maga az Európai Bizottság is igyekezett egy olyan tervet letenni az asztalra, hogy ne legyen akkora a forráscsökkenés például Magyarország irányába, mint ami egyébként az egységes szabályokból kijönne. 40%-os lenne egyébként ez a forrásvesztésünk, hogyha a bizottság nem épített volna be egy ilyen alsó korlátot abba, hogy mekkora lehet a legnagyobb változás negatív irányba mostani ciklushoz képest a következő ciklusra. Tehát mondom még egyszer, hogy az ország plafon, tehát hogy a fejlettség alapján besorolják az országokat különböző kategóriákba, hogy egyáltalán a 7 év során mekkora forrást hozhat el az adott ország a közös költségvetésből. És hogy az a változás, amelyet egyébként a szabályok indokolnak, az Magyarország számára 40%-os lett volna, és ezt enyhítette az Európai Bizottság most ezeknél a nagy kasszáknál 24%-ra. Tehát azért ebben is látszik az, hogy azért azt tényleg túlzónak érezte az Európai Bizottság, hogy ekkora javaslattal jöjjön ki az asztalra, és ezért építette bele ezeket az automatikus korlátokat. Felfelé is egyébként pedig az történt, hogy 10%-nál több nyereséget úgymond nem érhet el egyetlen tagállam sem, és például ugye Románia esetén 8%-os a kasszának a méretnövekedése a kohéziós támogatásoknál, tehát ők viszont úgymond többet érdemelnének javulás irányába, de ez a lekorlátozás ez felfelé is érvényes. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon bonyolult ez a számítási metódus, ami alapján kijönnek ezek a javaslatok, és természetes, hogy most mindenki afelé fog lobbizni, hogy saját maga irányába javuljon az eredmény, de hát ugye ez egy zéró összegű játék, és ugye az EU-s költségvetés nem lehet deficites, egyetlen évben sem, tehát ugye itt valójában szövetségeseket kell akkor találnunk, hogyha a saját pozíciónkat javítani szeretnénk.
Uh-huh. Ki még a nyertes, mondjuk a Romániát említetted, mediterrán országok rémlik, de hogy pontosan, illetve ki az, aki még hozzánk hasonlóan a legnagyobb vesztesek között van már, hogyha kimondottan csak a változást nézzük a uniós pénzek.
Leginkább csak a kohéziós támogatások, tehát a felzárkóztatási források, illetve az agrártámogatások terén, hogyha beszélünk, és nem a teljes kassa mentén, mert ugye arra még nem számítottam ki minden tagállamra a tényleges változást, de hogyha kohéziós fronton gondolkodunk, akkor például ez a 24%-os vágás, ez ugyanúgy elérné a cseheket is, például itt a régiónkban, a lengyelek is 23,5% környékén járnak, és a baltiak között is van azért jelentős vágás 20-24% közötti mértékű, de közben ugye az érem másik oldalán a románok, a horvátok láthatók, tehát összességében náluk, tehát még a régión belül sem egységes, hogy pontosan ki hogyan jön neki ebből az új ciklusból, és természetesen ilyen értelemben ezeket kell végig gondolni, hogy kivel ilyenkor szövetkezni, hogy kiknél azonos az érdek, és kiknél ellentétes. És hát gyakorlatilag azért a visegrádi országok terén sem egységes a kép, de gyakorlatilag nagyon úgy tűnik, hogy a visegrádi négyes ilyen értelemben most azért a jelentős forrásvesztéssel lényegében egyhangúan szembe kell, hogy nézzen.
Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, köszönjük szépen. Tisztában látunk.
Jó munkát, szép napot.
Köszönöm szépen is. Köszönöm nektek.
Szia.
Sziasztok.
Mennyhard Attilával, a Portfolio.hu elemzőjével néztük át a következő 2020-25-es EU-s költségvetési ciklusban Magyarország helyzetét.
Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.